Hölgyeim és uraim, nálam pont 5 óra van, úgyhogy javaslom, hogy kezdjük el a mai képviselőtestület ülést, ami közmeghallgatás. Azzal kezdjük, amivel a képviselőtestület is mindig szokta kezdeni az ülését, hogy kellő alázattal tudjuk képviselni a 16. kerület érdekeit, ezek közösen fönnállva énekeljük a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a mai egyetlen napirenddel egyetért, kész felemeléssel ezt jelezzük. Aki egyetért, emelje fel a kezét. Úgy látom, egyhangulag elfogadtuk a mai napirendeket. Jegyzőasszonynak adok szót, aki ismerteti a közmeghallgatás menetrendjét.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a közmeghallgatáson megjelenteket. Én Baktai Zsófia vagyok, az önkormányzatnak a jegyzője, és akkor a közmeghallgatással kapcsolatban néhány szót mondanék. A közmeghallgatást a képviselőtestületnek a törvény alapján évente egy alkalommal kell megtartania, és a közmeghallgatás az a képviselőtestületnek a nyilvános ülése. Mivel ez nyilvános ülés, így szó szerinti jegyzőkönyv fog az ülésről készülni. És akkor a közmeghallgatásnak a lényege, hogy a választópolgárok a helyi közügyekben kérdéseket tegyenek fel, illetve javaslatokkal érjenek a képviselőtestülethez. És az lenne a menet, hogy aki kérdést szeretne feltenni, az fáradjon ide a mikrofonhoz, nevének és címének megadásával. Természetesen arra is van lehetőség, hogy aki nem kívánja a nevét vagy a címét közzé tenni, az elhallgathatja, de ez azzal fog járni, hogyha a közmeghallgatáson a kérdésére nem fog tudni választ kapni, vagy nem kap választ, akkor utána a hivatal nem fogja tudni vele felvenni a kapcsolatot, hogy esetleg írásban válaszoljunk neki. És akkor még egy szabályt elmondanék, hogy a közmeghallgatáson hatósági, akár önkormányzati, vagy államigazgatási ügyekben kérdéseket legyenek szívesek, ne tegyenek fel, mert az egyedi hatósági ügyeknek a megtárgyalása az nem a közmeghallgatásnak a kerete. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, jegyzőasszony, és akkor kezdjük is el a közmeghallgatást. Az első jelentkező készülöm is. Jöjjön, fiatalember, tessék parancsolni itt a mikrofonnál. Az a menetrend, hogy első körben összegyűjtjük a kérdéseket, és utána igyekszem válaszolni rájuk. Parancsoljon.
Jó napot kívánok! Tisztelt polgármester úr, kedves szomszédaim! Fodor Tamás vagyok, címem pedig 1165 Budapest, Lőtér utca 5. Készültünk aláíróívekkel, amit most itt szeretnék bemutatni, hogy ezek elkészültek, viszont átadni nem szeretnénk őket, ez volt a kérés az aláírók részéről. Összesen 66 darab aláírás sikerült gyűjtenem, és így most ezeket a szomszédaimat is kívánom képviselni. Valamennyien az Ikarusz pálya környékén lakunk. Jó magam, és sokan mások már több évtizede. A pálya akkoriban az Ikarusz gyár dolgozóinak a sporttelepe volt. A rendszerváltást követően az ingatlan egy magánszemély tulajdonába került. Több mint 20 éve akkori értéken több 100 millió forintért az önkormányzat megvásárolta, és szintén több 100 millió forintos beruházást hajtott végre rajta. Ezen összegek kizárólag a sportolók érdekeit szolgálták, a kertvárosi polgárok korábbi nyugalma teljesen háttérbe szorult. A sportpályából szépen lassan nemzetközi színvonalú létesítmény lett. Az Egyesületnek 10 év alatt megtöbbszöröződött a létszáma, ma már a 900 főt is meghaladja. A mostani leterheltség sokszorosa a hajdani gyári használatnak, a pályán zajló folyamatos beruházások egyre több résztvevőt vonzanak, és ez számos problémát jelent az itt lakók számára. Jelenleg is egy közel 50 millió forint értékű műfolyós pálya épül világítással, amiről a társadalmi egyeztetés nem történt. Sajnos a véleményünket nem kérték ki soha semmilyen beruházással kapcsolatban. Régóta várjuk, hogy a nyugalmunk, egészségünk védelme érdekében is történjenek lépések, sajnos azonban eddig hiába. Úgy érezzük, sok év várakozás után jogosan várjuk a kialakult életminőségünket rontó helyzet minél hamarabbi megoldását. És akkor még készültünk egy pár ötlettel, meg kéréssel, amit szeretnék felolvasni. A hét valamennyi napján zajló edzések, mérkőzések, zenés egésznapos rendezvények mára elviselhetetlen mértékűek. Ezért az alábbiakat kérjük a problémák megoldása érdekében. A zajvédelem érdekében végre készüljön egy zajvédő fal, annak elkészüléséig a pálya vasárnap és ünnepnapokon tartson zárva, illetve szombaton maximum 17 óráig legyen nyitva. Tiltsák ki a pályáról a dobokat, kürtöket és hangkeltő eszközöket. Ne engedélyezzék a zenés, nem sporthoz kapcsolódó rendezvényeket. A hangszórókat földhöz közel helyezzék el, megfelelően szabályozva a hangerőt. Alkalmazzanak ledes kijelzőt az atlétikai rendezvényeken, nem szükséges egész nap minden egyes résztvevő nevét felsorolni, elég az első három helyezett. A fényszennyezés megakadályozása érdekében a világítást a pályákra irányítsák, ne a lakóházak szobáit, udvarait világítsák meg. A mikroműanyag szennyezést, melyek a műfeges pályák kibocsátói, minimalizálják. A használt anyagokat zártan tárolják a szennyezés levegőbe kerülésének megakadályozása érdekében. A parkolóhelyek számát bővítsék a látogatói létszámnak megfelelően. A hamarosan épülő futszál és atlétikai csarnokok a parkolóhelyek számát csökkentik, míg a csarnokba látogatók plusz igényt jelentenek majd. Jelenleg a rendezvények idején az autók sokszor szabálytalanul a környező utcákban és az autóbeállókban a kibehajtást akadályozva továbbá zöld felületeken parkolnak. Itt a közterület hatékony fellépését és szankciók alkalmazását is várjuk. Erre esetleg megoldás lehetne a mostani parkolóban szemben lévő üres telek felhasználása a Margit utca mellett. Továbbá szeretnénk kérni, hogy a levágott zöld hulladékot megfelelően tárolják, vagy szállítsák el időnként, mivel adott széljárás esetében orfacsaró bűz terjed a pályáról. Illetve szeretnénk kérni, hogy az adott kérdéseinkre kapjunk esetleg valamilyen választ írásban, és ha megfontolják a követeléseinket, akkor határidő megjelölésével is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Következő kérdező, tessék jönni.
Jó napot kívánok, dr. Pataki Márta Krisztina vagyok, 1161 Béla utca 30, illetve most már 50 szám alatti lakos. Több problémával jöttem, mert a környező lakók kérték, hogy akkor egybe mindent. Az egyik, hogy ugye a környékünkön több száz aláírás gyűjtött az egyik lakó, a úgynevezett volt Medicor gyárban a munkásszállás ügyében. Szeretnénk megkérdezni, hogy végleg lekerült a napirendről ez a munkásszállás ügye, vagy minden egyes alkalommal szembe kell néznünk azzal, hogy nekünk kell figyelni az önkormányzat honlapját, hogy esetleg egy újabb hészmódosítás megint tervbe veszi ezt a munkásszállást, mert ha több száz ott lakó továbbra sem szeretne munkásszállást a környéken. Az előző kollégának a hozzászólásához szeretnék én is szólni. A mi utcánkban van a Néri Szent Fülöp általános iskola, ahol a közlekedés problémákat okoz. Nyilvánvalóan nagyon sokan gépjárművel hozzák a gyerekeket az iskolába, és ugyan már nem használják az utcánkat P plusz R-nek a szülők, ez hál' Istennek megoldódott, de amikor jönnek a gyerekekért, akkor nálunk is ugyanez a probléma, mint a sportpályánál, hogy beállnak a kocsibeállókba, kérésre azt mondják, hogy csak 5 perc, meg csak 3 perc, meg csak 2 perc, illetve a mi utcánk az tulajdonképpen kétirányú közlekedése alkalmas lenne, ám de az egyik oldalon parkolnak a szülők, meg a tanárok, meg a bárki, és egy irányban megy a forgalom, ez lehetetlen közlekedési szituációkat okoz. A Béla utcában az is probléma távolabb, hogy az egyik utca erre egy irány, a másik arra, a másik az kivéve célforgalom, a harmadik nem tudom micsoda. Tehát az ember nem tud végigmenni a Béla utcán egy irányba, mert nem megy. Ezt többször kértük már a Szatmári úr, a körzetünk képviselőjével, többször beszéltünk erről, hogy jó lenne megvizsgálni ennek a Béla utcának a közlekedési helyzetét, és valami olyan környezetet kialakítani, ami egyrészt megoldja a lakók problémáját, másrészt pedig nagyon sok gyerek, illetve szülő biciklivel közlekedik az iskolába. Na most vannak itt ilyen notórius száguldozók az utcába, életveszélyes helyzetek alakulnak ki. Roller, bicikli, személyautó egymással szemben. Én csodálom, hogy még nem történt ott baleset, én ezt javaslom, hogy ezt mielőtt bármiféle eset történne, ezt vizsgáljuk meg. Harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy idén ünnepeljük a 56-os forradalom 70. évfordulóját, és szeretném megkérdezni, hogy az idei ünnepségben történt, vagy szervezésében lesz valamilyen változás, mert én is, és mások is, akik érintettek vagyunk, szeretnénk ezen az ünnepségen a megszervezésben aktívan részt venni, illetve adott esetben fel is szólalni, illetve olyan ötleteket adni a kerületi vezetésnek, ami esetleg előre mutató ennek az ünnepségnek a megszervezésében, esetleg több embert odavonzana, vagy jobban felhívnánk a figyelmet erre a most elég kerek évfordulóra. Én Csomor Ervin volt jegyzőúrral beszéltem, ő erre ígéretet tett, aztán nem történt semmi. Úgyhogy most így mindenki előtt szeretném megkérdezni, hogy esetleg ennek a társadalmasítása megtörténik-e most? Vagy lehetőségünk nyílik-e arra, hogy akik ebben érintettek, azokat megszólaljanak és elmondják azokat a gondolataikat, amelyek azt gondolom, hogy érintettség miatt jobban eljutnak esetleg a fiatalokhoz, vagy bárki máshoz, mert személyesebb dolgokat tudnánk elmondani, mint azok, akik könyvből, meg nem tudom én, miből olvassák a dolgokat. Szóval ez a három dolog lett volna, amivel megbíztak a többiek. Illetve még azt szeretném megkérdezni, hogy a volt mozi, Szent Mihályi mozi épületével kapcsolatban van-e valami koncepció, vagy ott akkor most mi lesz, vagy mi nem lesz, vagy hogy hogy lesz. Ezt nem egészen értem, hogy miért kérdezik az ott lakók, de azt mondták, hogy mindenképp kérdezzem meg, hogy mi van a mozival. Hát lehet, hogy magántulajdon egyébként, ahol a munkásszállás lett volna, az is magántulajdon, de attól még nem kell munkásszálló, mert magántulajdon. Jó, csak azért mondtam, hogy az, hogy magántulajdon, ezt így mindenki előtt szeretném mondani, hogy az egy dolog. A hész az meg egy másik dolog. Jogász vagyok, azért mondom. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. A következő kérdezőt várjuk a mikrofonhoz. Tessék jönni nyugodtan. Kézfelemelés után lehet jönni. Tessék jönni. Székely Hajnalka.
Nem tudom, hogy jól hallanak-e, mert picit magas a mikrofon. Ez az előttem nevő hölgynek is jól jött volna. Pici igazítás. Négy témakörben szeretnék kérdezni. Lesz nagyon egyszerű benne, ilyen 2 perces. Azzal fogom kezdeni. Az első a kerékpár támasz itt a polgármesteri hivatal előtt. Én kerékpárral szoktam lehetőleg ide jönni, és ezek a kis kerékgyilkos kerékpár támaszok vannak. Én ezt lehet, hogy már említettem régebben. Láttam, hogy itt bent viszont az udvaron van egy nagyon szépen kialakított támasz. Én azt javaslom, hogy hát nem is ilyen nagyon szépet, de egy jobban használhatót tegyenek oda. Mert mondom, hogy nem én vagyok egyedül, aki szereti így közlekedni. A másik, a közvilágítás. Ugye Ács Anikóval már erről beszélgettünk. Nagyon örömmel olvastam ugye a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvében, hogy az Erzsébet-ligetben előrelépés történt. Ugye ott van egy gazdátlan lámpasor, amit még vagy 5 éve jelentettem be, és akkor derült ki, hogy nincs bekötve ugye semmilyen hálózatba, és fogalmuk nincs, hogy hova tartozik. Tehát nem az önkormányzat, hanem ugye ma már az NVM-nek lenne ez feladata. Én akkor ezt szóvá tettem egy közmeghallgatáson is, és örömmel olvastam, hogy ennek, ha jól értettem, a tervezése már elkezdődött. Ez azért fontos, mert ez egy olyan kapcsolatot létesít a Diósa utcai parkolóval, parkoló és a művelődési ház között, ami talán egy picit oldaná a társasházak problémáit, amikor ugye jönnek a nagy rendezvények, tanfolyamok, és akkor egyszerre több száz ember jön be zömében autóval az Erzsébet-ligetbe, és ott a Diósvilágos utcai parkoló az esti órákban, hétvégi órákban meg akkor is kihasználatlan volt, amikor még ott működött ugye az egyetem. Tehát ennek mindenképpen nagyon örülök, ezért köszönetemet szeretném kifejezni, és akkor ehhez kapcsolódó ugye a másik témakör, erről is beszéltünk Anikóval, ugye a volt szovjet lakótelepek, Koronafürt utca, Prodám, Rezgőfű utca közvilágítási problémája. Én ezzel leveleztem annak idején a fővárossal, kerülettel, ilyen kicsit ilyen pingpongozás érzetem volt. Ugye talán 24-ben pont a választások előtt derült ki, hogy a Koronafürt utca másik oldala, amit nem én kezelek, tehát a páros oldala is hasonló szituációban van. Tehát ott is ilyen olyan hálózatok vannak, ami közvilágítás, önkormányzati területen működnek ezek a lámpák, de a társasházakhoz van bekötve. Amiket én kezelek, a Koronafürt 41, Rezgőfű 3, Rezgőfű utca 1 biztosan, a Koronafürt utca 46-48 csak feltételezem, és úgy tudom, hogy az önkormányzat javítatta meg végül is ott a lámpákat. Tehát, hogy ennek is úgy tudom, hogy valami elkezdődött erről, hogyha esetleg hallhatnánk biztató információt, hogy tervezéssel, vagy bármilyen probléma megoldása ennek elkezdődött. Akkor a következő, a BGE, ugye ez mindig egy óriási kérdőjel, kiköltözött az egyetlen egyetem ugye a kerületünkből, és azóta üresen áll az épület, ugye tavaly augusztusban költöztek talán ki, hogy akkor fejezték be. Én akkor megnéztem, ugye ez 5 helyrajzi számon lévő épület együttes, gyakorlatilag külön-külön eladható lenne, megvásárolható lenne, de ugye ez kiderült ősszel, 2024 őszén talán, már ugye polgármester úr beszámolójából, hogy amikor egyeztetett ott a kuratóriummal, akkor kiderült, hogy ők egyben szeretnék eladni ezt az épület együttest, mert hogy a fűtése közös. Tehát az az egyik főépületnek a alaksorában van a kazán, és az látja el ugye a három főépületet, ezek fővárosi védelem alatt állnak, tehát nem, tehát erősebb kicsit gondolom, mint a helyi védettség, ugye van a kollégium, és ott van a sportcsarnok. Tehát én úgy tudom, hogy még nem adták el, legalábbis nem hallottam ilyen hír, de erre szeretnék kapni egy megerősítést. A másik ezhez kapcsolódó, hogy felvetettem én ilyen Facebookos beszélgetésben, hogy esetleg az önkormányzat nem szeretné megvenni a sportcsarnokot, hogy ami a fűtési lánc végén van, vagy esetlegesen a kollégiumot. Én annak idején ezeknek lehívtam a adatait, hogy ez a két legkisebb épület, ezek nem állnak fővárosi védelem alatt, viszont nagy esélye van egy kollégiumnál, hogy esetleg olyan funkcióra fogják használni, ami az Ulmátyásföldi településképi rendeleteknek, vagy közérzetnek nem biztos, hogy megfelelő lenne. A sportcsarnok meg nagyon jól kihasználható lenne, hiszen ha jól tudom, a hívnek azon az oldalán fedett sportcsarnokunk nincs. Tehát általában az iskoláktól a termeit szokták rendezvényekre használni, és ahogy láttam, ez egy elég jól kihasznált épület. Egyébként úgy láttam, hogy hát 10-15 éve hőszigetelték is a kollégiumot szintén, és napelemek vannak talán rajta, ahogy én néztem ott a légi fotókon, tehát lehet, hogy ezt lehetne használni. Nem tudom, milyen állapotok vannak benne kívül, tehát egy esetleg egy költséghatékony üzemeltetése is lehetne. Tehát ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy meg tudták esetleg tekinteni ezt a két épületet, és van-e esetleges jövőbeni terv arra, hogy ajánlatot adnak a végének. Azt is megnéztem, hogyha jól emlékszem, a sportcsarnok az már az alapítvány tulajdonában van, ugye 22-ben került a BG alapítványi tulajdonban. A másik négy épület, az viszont, legalábbis tavaly, amikor lekértem a tulajdonlapot, az viszont magának az egyetemnek a tulajdonában van. Tehát úgy gondolom, hogy ő nekik először valahogy, ha közösen akarnák eladni, akkor ezt rendezni kéne, azóta nem hívtam le újra, tehát lehet, hogy ezt be tud tekinteni az önkormányzat, hogy esetleg most ott az öt különálló épületnek a tulajdonjoga az hogyan áll. Az utolsó kérdés, ez picit az előttem szólóhoz is kapcsolódik. Szintén egy Facebookos beszélgetés alapján került elő, hogy a helyi önazonosság védelmével kapcsolatos rendelet. Ezt, ha jól értettem, három pillére van, és ebből az egyik pillérnél merülhettek fel olyan problémák, hogy kiderült, hogy nem szabályosan kerültek beépítésre ingatlanok, vagy esetleg, ha régen még akár kérhette volna azt, hogy mondjuk egy lakásos helyett kettő legyen, ugye azt hiszem 2018-ban történt ugye az építési szabályzat szigorítása, amivel azt mondom, hogy én egyetértek, tehát ne legyünk zugló, tehát hogy és tényleg túlzásba estek néhány beépítési területen. Viszont ezzel ugye kicsit úgy érzem, hogy a gyereket is kiöntöttük a fürdővízzel, legalábbis a Facebookos bejegyzésekből ez derült ki. És ugye ezzel kapcsolatos konkrét kérdésem. Egyrészt, hogy milyen típusú problémákba ütköztek, tehát volt-e olyan lakcímbejelentési kérelem, ami tulajdonszerzéssel járt, mert ha jól értem, hogyha nem egészében lesz tulajdonos a tulajdonszerző, ez lehet öröklés, adásvétel, ajándékozás, akkor felmerülhet az a probléma, hogy amikor be akar jelentkezni, kiderül, aminek ő mondjuk nem járt utána, hogy az nem két lakásos, hanem egy lakásos családi ház, vagy egy ikerház, ami egyébként papíron két lakásos, de fizikailag négy lakásos. Tehát, hogy ilyen esetek kiderültek-e, és ez ott van a rendelet végén, és semmisé teszi a rendelet, ha jól értem, a rendelet megszegése, vagy nem megfelelése, akár ezeket a tulajdonszerzési, ott a végén van egy ilyen bekezdés. Tehát ezt majd tisztázzuk, jó? Tehát erre kérem, hogy nyilván nem vagyok jogértő, tehát ezt örömmel fogadom, hogyha ezt elmagyaráznak, de voltak-e ilyen esetek, ami miatt nem tudtak lakcímet létesíteni, esetleg bírságulásra, esetleg az eredeti állapot helyreállítására került a sor. Másrészt úgy értelmeztem bizonyos válaszokból, hogyha családtag jelentkezik be, akkor kevésbé szigorú ugye, az ügyrendi bizottság ebben a témában. Én úgy gondolom, hogy ezt is tisztázni kéne. Én nagyon javaslom azt, most már eltelt, nem tudom, hány hónapja volt, 8 hónap talán, hogy ez hatályba lépett, hogy esetleg a 16. kerületi újságban erről kéne megjelentetni egy ilyen tájékoztató, értelmező cikket újra, megmondom, amikor megjelent, akkor, és hogy az eddigi tapasztalatokat, problémákat, kvázi mint egy gyakori kérdések felmerülését összegezni, leírni, mert ugye én is laikus vagyok, tehát biztos, hogy volt olyan család, hogy megépítette mondjuk a tetőtérbe egy külön lakást a gyerekeinek, azok kirepültek, úgy gondolta, hogy ő ezt eladja, és akkor így már előkerülhet ez a probléma, hogy a lakcímbejelentés nyomán esetlegesen felmerül, hogy nem felelt meg a településképi előírásoknak, nem történt meg a bejelentés, tehát hogy ilyen kacifántos esetek esetleg történhetnek-e, hogy lehet ezt elkerülni, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy két generációs háza van, és szeretné eladni, az egyiket minek nézzen előbb utána, tehát, hogy, mert van, akinek fogalma nincs arról, mert mondjuk megvette 10 éve, 80-as években felépült házat, hogy az valójában ugye egy ikerház vagy egy sorház esetében mit is vett, tehát, hogy milyen tulajdon részt, azt úgy gondolom, hogy elég sokakat érint. Úgyhogy ennek megköszönném, hogyha ezzel így kicsit foglalkoznának, és esetleg egy laikusok számára is érthető tájékoztatást tudnának adni a témáról, akár egy külön cikk formájában. Jó, köszönöm.
Köszönöm szépen, arra kérem a következő hozzászólót, hogyha lehet, akkor rövidebben tegye fel a kérdéseit. Tessék parancsolni. Jöjjön fiatalember.
Örülök, hogy fiatalember lehettem végre, elértem ezt is. Hát az első kérdésem az egy régebbi ügy, még 23-ban megvették a egyik rendtől az egyik épületet 200 millióért az Iskola utcába, aminek arról volt, hogy azért veszik meg, mert abban a bölcsőde lesz építve. Na most kiderült, hogy 500 millióba kerülne a bölcsőde megépítése, és erre nincs pénz, majd valamikor a távoli jövőben lesz megépítve. Ezt én elfogadom, jó, hát majd valamikor 2050-ben talán lesz ott egy bölcsőde. Viszont az a probléma, hogy ezt az épületet megvették, és ott hagyták Ebek 30-adjára. Én tudom, mert most néztem meg utoljára, egy körülbelül egy hete, teljesen be van nőve, egyáltalában nem gondozzák a kertet. A ház épületet nem tudom gondozzák, kérem, hogy válaszoljon arra, hogy gondozzák-e, mert azért 3 év alatt ahhoz az épülethez is hozzá kell nyúlni valószínűleg. És a kertkaput, annak idején a Hollai Gábor megemlítette, hogy úgy van a kertkapu, hogy nincs rajta zár, csak egy dróttal össze volt drótozva. Erre azt a választ kaptuk, hogy azért van csak drót rátéve, mivel olyan becsületesek az emberek Rákoszhegyben, hogy úgy sem mennek be, ha a drótot tesznek rá. Na most ez egy gyönyörű válasz volt, nagyon elégedett voltam vele, de láttam, hogy azóta viszont fejlesztettek, mert most már egy raffia szalaggal van csak körbekötve, már a drótot lecseréltek raffiára. Na most én úgy gondolom, hogy ez nagyon felelőtlen dolog. Na most több dolgot is szeretnék kérni. Egyszer az, hogy döntsék el, hogy mit akarnak azzal, addig, amíg nem lesz meg a távoli jövőben a bölcsődére a pénz, mert az egy épület. Azért adtunk 200 milliót, a mi pénzünkből adtunk 200 milliót, nem a polgármester úr adta, gondolom, a saját vagyonából, hanem a kerületi lakosok pénzéből ment el 200 millió, és ott áll üresen, kihasználatlanul. Hogy gondolnak-e arra, hogy azt esetleg ki kéne használni, valamit csinálni kéne vele, minimum azt várnám el, hogy egy zárat tegyenek a kapura, és ne ilyen raffiával legyen körbekötve, és hozzák rendbe a kertet. Mert az borzalmas, már benőtte az egész utcát mellette a kertből kinövő bokrok. Már nem lehet itt elmenni, ilyen szűk része lehet csak elmenni a mellette levő utcába. Úgyhogy ezt nagyon felelőtlennek tartom, ezt a gazdálkodást. Ezt szeretnék erre választ kapni, hogy lesz-e ezzel valami csinálva, vagy esetleg eladják, és akkor másra fordítanák a pénzt. Az talán még jobb lenne, mert szerintem ebből bölcsőde soha nem lesz. A másik kérdésem, ha lehet még egyet kérdezni. A Rákoszhegy kulturális központ, az teljes mértékben kihasználatlan. Én 15 évig dolgoztam az Ikarosz Művelődési Házban, én tudom, hogy egy kulturális központ hogy működik, és mit kell ott csinálni. Na most itt nem történik semmi. Itt a nyáron ott most 10 év van, napközistábor van, azt értem. De hát én megnéztem, hiába csóválod, megnéztem, és ott nem írnak semmit. Na, nem látom, hogy milyen esemény lenne, sőt, a lakosok, még a környékbeli lakosok se tudnak róla, hogy van ilyen. Tehát annyira nem működik, hogy senki nem tud róla, hogy létezik ez. Lehet, hogy ilyen szűk körnek odaadják és oda bemennek. Emlékszem rá, annak idén a sakkozókkal oda mentünk és odaadták az egyik termet. A 3 hónap után kirúgtak onnan bennünket, mert nem tetszett, hogy ott vagyunk. Én azt hiszem, hogy ilyenekre ki lehetne használni. Hát helyi sakkörök vannak, vannak rengeteg szakkör, ilyeneknek oda lehetne adni. Nem kéne ezen kereskedni, hogyha üres a hely úgy is, ha nem lehet bérbe kiadni, ha nem hoz egy annyi hasznot. Én azt szeretném, hogyha felhasználnak ezt a kultúrházat, mégiscsak van egy kultúrház, ezt hasznosítani kéne. Ennyi lenne a kérdésem. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Következő. Hát csak, hogyha akar választ kapni, de...
Hát akarok, igen.
Igen.
Kócán Károly vagyok, ha még nem ismerne, és a Jávorfa utca 64-ben lakom.
Következő kérdező, tessék parancsoljon.
A Károly olyan magas, oké. Kepes Ágnes vagyok, Csallóközi utca. A képviselőmtől szeretném a választ megkapni igazán. Legalább 3 közmeghallgatással ezelőtt is már a tömegközlekedésről beszéltem, és hát akkor a polgármester úr mondta, hogy milyen jó, hogy ő kitalálta a 46-os buszt, de én azt gondolom, hogy a szentmihályi tömegközlekedés nem jó, és nincs jól megoldva. Szeretném megkérdezni a képviselőmet, hogy szombaton este 8 óra után és hétvégén, amikor nem jár a 244-es, nem tudni, hogy miért, akkor hogy közlekedjenek annak a résznek, a mondjuk a legalább a fele, ki a Rákosi úti, a Szlovák útig, végig a Rákosi úton. Rákosi úton nem jár semmi ilyenkor. Nem jár a 174-es, ugye? Ne, mert az se jár, csak azt hiszem délelőtt, vagy reggel 3 órát, és délután 3 órát. Tehát, hogy egyszerűen ez volt a kérdésem már 4 évvel ezelőtt is, meg 8 évvel ezelőtt is, hogy azt is tudom, hogy ez főváros, azt is tudom, hogy Karácsony Gergely, de szerintem érdemes lenne leülni és beszélgetni arról, hogy a szentmihályi tömegközlekedést hogy lehetne jól megoldani. A régebben, amikor a Párta utcában laktam, ott tökéletesen jó volt a közlekedés, ott is meg lehetett oldani azt, hogy a lakosok ne egy 4 oldalú sarokon rohangászanak nézni, hogy melyik busz jön, de utána megcsinálták azt, hogy egy megállóba tették azt hiszem a 130-ast és a 31-est, meg a 144-est. Ez a rész, ez teljesen rossz. Tehát a 244-es, a 174-es, a Rákosi útnak a szombaton 8 óra, vagy a hétköznap 8 órától és a hétvégi tömeg közlekedése nincs megoldva. A 46-os meg szerintem, bármennyire is büszke a polgármester úr rá, hát az, hogy az ember avval közlekedjen, először is 20 percenként jár, megértem, hogy nincs annyira kihasználva, de azért én látom Budán a 11-es buszokat, akik egy csöpp kicsi busz, de 10 percenként jár. Még valami nagyon rossz, és még azt is el kéne kezdeni a BKV vagy BKK, nem tudom melyikkel a tárgyalást, hogy úgy jönnek a buszok, úgy indulnak az Őrsről, a Szent Mihályra jövő buszok, hogy már a Rákosi út elején egymás fenekébe vannak. És utána 15 percig nem jön semmi. Mert úgy indítják őket, hogy a 144-es egy kört csinál, a 244-es egyenesen jön, de már a Rákosi út elején összejönnek, és attól fogva arra várunk, hogy ki melyik fenekében áll meg. Csináltam annak idején csomó felvételt, és arról, hogy ülök az egyiken, és közben nézem a másiknak a popsiját. Szóval ez a tömegközlekedés. A másik, amit nagyon szeretnék, beszélt itt az előző lakó arról, hogy építési szabályzat. Én nagyon remélem, hogy az önkormányzatok vissza fogják kapni az új kormánytól az építési szabályzathoz való hozzáférésüket. Ezért szeretném megkérdezni, hogyha ez bejön, és sokkal nagyobb hatásköre lesz az önkormányzatnak arra kapcsolatban, hogy ki épít, és mit épít, és hova épít, és hogy ezzel kapcsolatban milyen zöld felületek lesznek. Itt ül a bizottság elnöke, elnök úr, akivel éveken keresztül próbáltuk elérni azt, hogy legyenek azok a bizonyos zöld füzetek. Ugyanis alapvetően az igaz, hogy a jog nem tudása nem ment föl az alól, hogy te nem tartod be. De ha körbenéz a kerületbe, és főleg nem azt mondom, hogy az új beköltözők, de nagyjából igen, végig van betonozva, végig van térkövezve minden egyes telek, vagyis minden második telek. És ahogy halnak ki az idősek, és vége lesz a konyhakertes, meg szépkertes kerteknek, egymás után ez van, de érdemes ott, az is Rákoszent Mihályon van egy pici utca, most nem jut az eszembe a neve, ahol ilyen szerintem 300 milliós házak vannak, hát ott olyan térkőmennyiség van lerakva, hogy csuda. Szóval, ha zöld füzetek megjelennének, legalább negyed évente, abba ugye azt terveztük annak idején, hogy abba szabályok lennének benne, és benne lennének azok a szabályok is, amik például egy tavaszra, őszre vonatkoznak. Tegnap két rohadt nagy hordót láttam, amit mi adtunk, esővíztároló hordót, az önkormányzat adta, fedél nélkül. És fogalma sincs a lakónak arról, hogy nekünk erről szabályunk van. Hogy nem lehet, mert szúnyog keresztőt csinálnak. Tehát, hogyha lenne egy zöld füzet, amit azért gondoltam az építéssel, hogy amikor bejelentkezik egy új lakó ebbe a kerületbe, és tudunk róla, hogy itt van, tudom, nem önkormányzat, hanem kormányhivatal, de talán össze lehetne fogni, és a kezébe lehetne adni egy ilyet, de online folyamatosan bedobni a postaládába lehetne. Szóval én azt gondolom, hogy több lehetőség is nyílik, de én ez egy örök témám marad, hogy miért nem tájékoztunk, miért nem edukáljuk a mi lakosságainkat is, a mi lakosságunkat is, mert azért a 16. kerületi régi lakosok úgy is tudják, hogy mit lehet csinálni, és hogy mit jó csinálni. Na de hát mi képültek itt, mennyibe költözünk van? Még egy utolsót, ugye azt hiszem, hogy már nem tudom, hogy melyik hivatalos dologban olvastam azt, hogy a Öszbudapest lakosságához képest nálunk van a legtöbb autó. Tehát, hogy már nem tudom, Laci, hogy ez mibe volt, de láttuk, és erről azt hiszem, hogy beszéltünk is, hogy tényleg sok az autó, mert elkezdtek fölépülni a nagy társasházak. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kapcsolatban érdemes lenne egy kicsit, először is akár egy boxmeccset polgármester úr folytatni a BKK-val, vagy Karácsony Gergellyel, és akár egy szívesen meg is nézem, úgyhogy én csak szeretettel várom az ilyet. Köszönöm.
Boxmeccset nem tudok ígérni önnek. Tessék jönni, kérdezni. Tessék csak nyugodtan. Annan hátulról, bocsánat, tessék jönni, hölgyem.
Jó napot kívánok, Kordács Susanna vagyok, 1162, Malaki utca 33. A tegnap előtti levelemmel kapcsolatban szeretnék valami választ, vagy előremutatást kérni. Köszönöm szépen, hogy 2 perc után vissza is írt, hogy kiszignálta a közlekedési bizottságnak, viszont Simon Manianától nem kaptam azóta választ, és Árpádföldön elég lincs hangulat alakult ki már az elrolleresekkel kapcsolatban. Én azt gondolnám, hogy még jövő hét péntekig van iskola, az utolsó héten talán beleférne a kressz oktatás, vagy nem tudom, valamilyen tájékoztatás a fiataloknak, vagy bármilyen megoldás még a szünet előtt, mert elképesztő helyzet alakult ki Árpádföldön elsősorban, de azóta nyilván megkeresnek már mindenhonnan, tehát Rákosszent Mihályról is, hogy valamit tenni kell, mert vagy baleset lesz, vagy tényleg meg nincsenek valami gyereket. Szeretném, én felajánlottam neki a segítségemet is, hogy minél előbb történjék valami, és még a iskola vége előtt keressünk valamilyen megoldást. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Következő kérdező. Tessék jönni nyugodtan. Nincsen több, de van. Jöjjön fiatal ember itt az első sorban.
Lassan nyugdíjas leszek. Jó napot kívánok, Irimi János vagyok. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt években gyakorlattá vált az önkormányzat által közpénzből finanszírozott úgynevezett jutalomutak folytatódnak-e? Hova mennek? És az elmúlt években kik, hol voltak és mennyiért? Erről lehet-e valami információt beszerezni? Köszönöm.
Következő kérdező. Tessék jönni, fiatalember.
Jó napot kívánok. Berta Zsoltnak hívnak, a Hunyadvár utca 5A házszámolat lakom. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghallgatnak. Egy fontos témát szeretnék kérdezni és információt kapni, ez pedig a Jókai Mór utca felújításával kapcsolatban. Tavaly októberben 36 tulajdonos által beküldtünk egy kérelmet, ami iktatásra is került, és több osztály is, többek között a környezetvédelmi osztály, az építési osztály és a közlekedési osztály is megkapta, amire még érdemű választ nem kaptunk. Ez egy 5 oldalas kérelem, beadvány, javaslat, terv, amit ugye nagyon sok lakó támogat és aláírt. Nem tudom, hogy ez eljutott-e a polgármester úrhoz. Jó, ezzel kapcsolatban, ha esetleg kifejezetten mondjuk a pár témára ki tudna térni, például a buszmegálló kialakítása, honvédségi kerítés mentén, illetve a kutyafuttató problémája. Ez az, ami most kifejezetten érdekelne, de egyébként bármiféle felújítással kapcsolatos információt nagyon szívesen fogadnék. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Tessék jönni. Következő kérdező. Nyugodtan, tessék. Tessék jönni. Még egyszer. Várjuk meg, hát, ha még valaki akar kérdezni. Jó, megkérhetem. Ezt én értem, csak hogy első körben mindenkinek adjunk lehetőséget kérdezni, jó? És aztán második körben, ha esetleg valaki még szeretne plusz kérdéseket föltenni, akkor arra adunk lehetőséget. Tehát tessék jönni, fiatalember!
Jó napot, Rizmer Gábor vagyok, és elkéstem az első kérdést. Én is az Ikarus sportpályával kapcsolatban jelezném a problémánkat. Végigolvastam az előző felszólalást, nagyjából ami nekem kimaradt belőle, és ami zavar, hogyha a helyi lakók veszik a fáradtságot és bejelentést tesznek a szabálytalan parkolásról, akkor a rendőrség 2 óra múlva sem jön ki. Ha még mindig rámenősebb a lakos, és meg is nem felhívja a kerületi közterületeseket, akkor ők kijönnek, majd megállapítja, hogy szabályosan parkol az autó, hiszen elhagyja az 5 métert a saroktól. Ha mondom neki, hogy telefonon lefényképeztem, és igaz, hogy az egyik saroktól megvan az 5 méter, de így mondjuk pont belóg a másik kereszteződésnek a közepébe, akkor pedig annyi a válasz, hogy hát ő úgysem tud mit csinálni, legfeljebb pénzbüntetést tud adni, de attól még ott fog állni, és különben is hol álljon meg, hiszen az egész utcában utána tilos parkolni. Úgyhogy ez egy nem túl pozitív hozzáállás, főleg annak fényében, hogy ahogy jelezték, ugye rendkívül megnőtt a sportpályának a forgalma, ami egyébként egy tök jó dolog, hogy nem társasházak épültek oda, és 2-3 ezer ember költözött be, tehát hogy ennek a pozitívumát is azért értékelni kell, de azért a közös együttélésnek a szabályát jó lenne, ha betartanák, és a különböző klubok, akik ott vannak, legalább a hétvégén tudnának pihenni az emberek. Értem, hogy itt nehéz megtalálni az összhangot, de ha legalább a közlekedésre is tudnánk egy kis figyelmet fordítani. Szerintem a vak szerencsén múlik, hogy ott a jobbkezes utcákon a szülők, akik folyamatosan átmennek a rajta, anélkül tudnának, hogy milyen közlekedési szabályok vonatkoznak oda, hogy eddig nem volt ebből komoly baleset, és hogy a sportoló szülők úgy oldják meg a parkolást, hogy a megállni tilos táblánál, ha megállnak, hiszen az elmúlt években sosem nem voltak megbüntetve ért, és nem gondolom, hogy ne lennének jogkövetők az emberek. Értem, hogy a pénzbüntetés nem esik senkinek se jól, de előbb-utóbb, ha nem tartatjuk be a szabályokat, akkor ebből baleset lesz. Múlt héten volt utoljára ilyen, hogy tényleg a kereszteződésben bennálló autókat nem lehetett elkerülni, azon kívül, hogy az ottlatókat egyébként zavarja, hogy az ő általuk rendben tartott zöld területekre ugyanúgy felállnak. Ebből szerintem olyan feszültség van, amiben van egy kis szerepe a közterületnek, hogyha ezeket az autósokat legalább időnként nem feltétlenül a pénzbírság tényleg a lényeg, hanem figyelmeztetnék, és látnak, hogy van következménye annak, hogy megállni tilosban és az utcákban, a kocsibejáróban, annak ellenére, hogy a sportoló gyerekeknek 100 méterrel kellene többet sétálni, hogy a parkolóba beszálljanak az autóba, akkor azt hiszem, hogy a feszültség nagy része elmúlna. Ez persze a világítást és a korábban említett zajproblémákat nem fogja megoldani, de szerintem alapjában azért sokat hozzátenne az ott lakóknak, hogyha ebben csökkenne a feszültség. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szeretne kérdezni, és még nem kérdezett? Biztos? Tuti? Mert akkor egy kör tartunk, és akkor a hölgynek megadok lehetőséget, hogy akkor most kérdezzem másodszorra, hogy jöjjön Irimi úr akkor, és akkor utána a hölgy parancsoljon.
Irimi János, a mozgáskorlátozott parkolók viszonylatában szeretnék kérdezni. kevés a kerületben a mozgáskorlátozott parkoló. Azoknak egy részét illegálisan használják napközben. Többször készítettem fényképet illegális használatról, felhívtam a közterületfelügyeletet, mire kijöttek akkorra. Már vagy elment, vagy nem volt ott. Amit szeretnék megjegyezni, hogy a újonnan felújított, kiválóan felújított Erzsébet-ligeti orvosi rendelőnél egy, azaz egy mozgáskorlátozott parkoló van. Kevés, mondtam önnek. De kevés. Megítélésem szerint kevés. Az orvosi rendelőnél 5 darab van, abból 2 rendszeresen illegálisan használnak. Az OTP előtt 1 van, ott rendszeresen nem lehet mozgáskorlátozottnak leállni. A CBA-nál megint van egy. Az a városnak, vagy a kerületnek az egyik frekventált központja, kevés a mozgáskorlátozott parkoló. A piacról nem beszélve, Sashalmi piacnál 3 mozgáskorlátozott parkoló van, oda szombaton mozgáskorlátozottan. Sajnos én az vagyok, nem lehet leállni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, és akkor mai utolsó kérdező a hölgy, tessék jönni, hogyha más tényleg nincsen, akkor tessék jönni.
Szeretnék hozzászólni, közterület kérdése. Én örülök, hogy mások is felhozták, ezért rövid leszek. A közterület felügyeletet nem nagyon vesszük észre a környéken. Illetve, ha valaki bejelent valamit, vagy kijönnek, vagy nem jönnek ki, és olyan válaszokat kapunk, amit az előző lakók is mondtak, hogy nem az én dolgom, nem lehet megoldani, értsen meg, önkormányzat, tehát mutogatás van, intézkedés nincs. Ugyanazt gondolom, mint az előzőben megszólaló urak, hogy nem a pénzbüntetés itt a lényeg, hanem hogy rászoktatni az embereket, hogy ahol nem lehet megállni, ott nem állunk meg. Sashalmi piac rettenetes. Polgármester úr is jár a piacra, tudom, mert szoktam látni, rettenetes, ami ott kialakul közlekedés. Káosz. Én azt gondolom, hogy kéne valamit csinálni, mert a Sashalmi piacon szombaton és vasárnap tényleg ugyanúgy, ahogy a többiek mondják, zöld területen állnak. Mindenki. Mindenki. De? Hát jó, ön nem, de körülbelül, jó, oké, én sem, de akkor sokan ott állnak. És azt gondolom, hogy a zöld terület nem azért van, hogy parkoljunk. Tehát ott a Sashalmi sétányon lehet, hogy több parkolót kéne kialakítani, mert nyilván, aki kocsival akar a kerület túlvégéből a piacra menni, annak meg kell valahol állni, tehát nyilván, de azért a piac közlekedésével kéne valamit csinálni, illetve a közterületfelügyeletnek egy kicsit többet kéne foglalkozni a szabálytalanságokkal, szerintem is. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki a közmeghallgatáson kérdezni szeretne? Tessék, persze.
Kíváncsi lennék az önkormányzat hozzáállására arra, ahhoz a dologhoz, a járdák kérdéshez. Ugye tudjuk, hogy a járda az a tulajdonosnak a feladat, ami egy nagy baromság mondjuk meg egymás között, mert miért tudná megoldani a járdát mondjuk egy 80 éves néni, akinek van 80 ezer forint nyugdíja, hogy tudna 1 millióért egy járdát rendbehozni, úgyhogy ez egy baromság, aki ezt kitalálta. Jó, 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 csak az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy gondolkozik az önkormányzat azon, hogy a balesetveszélyes járdaszakaszokat kijavítaná, mert ott a nénik sorra törhetik el a lábukat, mert bukdácsolnak az emberek, mert a gyökér alá megy a fa gyökere, fölemeli a járdát, és az nagyon balesetveszélyes. Ezek a balesetveszélyes járdákkal tele van a kerület. Tudom, mert én indultam választáson, és végigjártam többszörösen a kerületet, meg szórólapoztam. Bukdácsolni lehet. Árpádföldön vannak olyan helyek, ahol nincs is járda, mert benőtte már a gaz, menni nem lehet, a úttesten kell közlekedni a gyalogosoknak. Szóval ezekkel lehet, hogy valamit az önkormányzatnak is lehetne csinálni, mivel hát én értem, hogy a járda az azé, aki előtte van, de ha belegondolunk, aki előtt a járda van, az csak a felét használja minden esetben, nem tud többet használni, és az összes többi lakos, aki arra megy, az meg az egész járdát használja. De mégis azt akarják, hogy ő húzza rendbe, aki csak a felét használja. Úgyhogy szerintem az önkormányzat nem hagyhatja ezt, hogy balesetveszélyes járdák legyenek a kerületben. Talán fel kéne mérni, és a legbalesetveszélyesebbeket rendbe kéne hozni önkormányzati pénzből. Ugye hát adófizető pénz létezik, azból meg lehet ezt oldani, hogy ne bukdácsoljanak az adófizetők. Ennyi a kérésem. Köszönöm.
Utolsó kérdés van, amíg van Székely Hajnalka, tessék parancsolja. Lehet-e, hogy rövidebben, mint korábban? Köszönöm.
Igen. Csak fölmerült az akadálymentesség, és erről eszembe jutott az Erzsébet-ligeti téma. Ugye ezt már tisztáztuk, hogy nem egyre gondoltunk, amikor én azt kértem, hogy a rendelőhöz vezető tipegőt azt akadálymentesítsék, mert ugye a Hunyadvár utca felől ott a sövény utáni első ilyen tipegőn szoktak bemenni az orvosi rendelőbe, gyógyszertárba, és az babakocsival is nagyon nehezen járható, ugye kerekesszékkel egyáltalán nem. Ami meg simán járható lenne, az meg a parkolókon keresztül vezet, ugye ez az egész egy nagyon szűk rész, és egy nagyon szép sövénnyel van elválasztva a parkolótól az a tipegő. Ezt meg is néztük a helyi lakossági fórumon, úgyhogy ezt tisztáztuk. Tehát ez lenne a kérdés, hogy azt akadálymentesítésre van-e terv. A másik az Erzsébet-liget Diósi Lajos parkoló, csak nagyon hosszúra nyúltam az előbb. Egyre több lomot raknak le, a kerületgazda rendszeresen elszállítja kérésemre, én nagyon gyakran arra járok szinte napi szinten, és elkezdtek lerakni roncsautókat is. Ezt is bejelentettem a közterület felügyeletnek, 25-30 éves autókról van szó, de már megjelent két rendszám nélküli. Nyilván látják, hogy nincsen most ott forgalom, és ezt elkezdik kihasználni. Tehát ez nem kérdés, inkább javaslat, hogy valami rendszeresebb ellenőrzéssel, mert nagyon rossz nézni, hogy elkezd ilyen lom hulladék udvarrá, vagy akármivé válni az egyébként ősfás parkolónk. Köszönöm.
Igen, tessék, parancsol.
Nagyon rövid leszek, Kepes Ágnes vagyok. És igazából azt szeretném csak kérdezni, hogy mi a jövő az orvosi rendelőben dolgozó orvosokkal kapcsolatban. Én azt vártam, mert a fórumainkon folyamatosan följön, hogy iszonyú hosszú a várólista. Én például a múltkor mire bejutottam egy gasztroenterológushoz, közölte, hogy ő nem vizsgál meg, mert ő holnap fölmond, tehát, hogy már nincs is, és kaptam egy 3 hónappal későbbi időpontot. Szóval gyönyörűen föl van újítva, tényleg nagyon jó, és ezt a fórumokon is halljuk és olvassuk, hogy ebben megvan elégedve a lakosság, tehát köszönjük szépen. Viszont milyen reményeink vannak? Tehát ez egyszerűen tényleg abnormális, hogy 3 hónapig kell várni egy vérvételre, mert addigra már abszolút mindenki belehal. Nekem borzasztóan sikerült egy hónapon belül, mindenki azt mondta a házi orvosom, hogy ez lehetetlen, hogy intéztem el. Mondtam úgy, hogy körülbelül 4,5 órán keresztül rajta voltam a neten, és abban a minutában, hogy valaki lemondta, rögtön rányomtam. Szóval, hogy mit tud polgármester úr, milyen lehetőségeink lesznek, és hogy azt nagyon örültünk neki, hogy ellene ment a kormányának, és megcsinálta a mi kerületünkben azt a dolgot, amit ugye elvette az önkormányzattól annak idején a kormány. Tehát ügyelet. Ezt meg is köszöntük, és ez nagyon jó. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy gyerekügyeletünk is van-e, tehát hogy ezt azért, hogyha nincs, akkor tervezi-e. Tehát, hogy milyen reményeink vannak az orvosokkal és a rendelőintézettel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
Utoljára kérdezem, van-e még valaki, aki szeretne kérdést föltenni a mai közmeghallgatáson? Ha nem, akkor igyekszem válaszolni mindenkinek. Kezdjük Fodor Tamás úr Lőtér utcából az Ikarusz pályával kapcsolatban. Igen, Ikarusz pályával kapcsolatban kérdezett egy csomó mindent. Írásban kért tőlem választ, úgyhogy írásban fogok rá válaszolni. Néhány dolgot azért elmondaik, csak hogy nehogy véletlenül valamit kihagyjak abból, mert nagyon sok pontot sorolt föl, és én összesen 9 pontot írtam föl, lehet, hogy önnek több van. De majd visszahallgatjuk. Nagyon jó, akkor még egyszerűbb lesz a helyzetem. De azért azt elmondanám, hogy talán abban mindannyian egyetértünk, hogy ugye ez a sportpálya, ez már nagyon régóta ott van, úgy, ahogy a lakók is nagyon régóta ott vannak. Abban is talán egyetértünk, itt valaki mondta is, talán Riesmeier, ha jól mondom a nevét a fiatalembernek, hogy a sportolás az jó dolog, és abban is egyetértek, hogy a lakóknak a komfort érzetét javítani kell. Éppen ezért az önkormányzat mindent megtesz ebben az ügyben. Meg tudom ígérni azt, jegyző azt, hogy nevében, de gondolom ő is így van ezzel, hisz ismerem a hozzáállását, hogy a közterület felügyelet rendszeresen ki fog oda menni, és aki tilosban vagy zöld felületen parkol, azt meg fogja büntetni. Én nem vagyok annak a híve feltétlenül, hogy azonnal büntessünk, De ha valaki nem először csinálja ezt a dolgot, akkor valószínűleg megérdemli azt, hogy figyelmeztessék arra, akár némi pénzzel is, hogy nem lehet ilyet csinálni. Egyébként büntettek ott már meg, a közterület felügyelők pénzbírságra tilosban parkolókat, ezt onnan tudom, hogy havonta adnak nekem egy jelentést, amiben megvan, hogy hol milyen büntetéseket szabtak ki. És van ennek egyébként visszatartó hatása, mert nem a sportpályánál, hanem egy másik helyen, egyik iskolánknál a híd alatt megfordultak illegálisan a iskolába igyekvő szülők, és a közterület felügyelet egy hónap alatt leszoktatta erről a ott levőket, úgyhogy nagyon remélem, hogy a illegális parkolásról is le fognak szokni azok, akik illegálisan parkolnak. Nyilván a zajjal kapcsolatban nem tudom, hogy mennyire tudják. Annak idején, amikor az önkormányzat a hangosító berendezés, lehet így mondani, készítette, akkor zajméréseket, meg ilyen hangbeállásokat csinált, és kifejezetten úgy vannak beállítva ezek a hangszórók, hogy a pályán lehessen hallani leginkább. Voltam ott én is, tudom milyen az. Ezen kívül, persze nyilván nem azt mondom, hogy máshol nem lehet hallani, de elsősorban ebbe az irányba megy. Én úgy tudom, hogy a fényszórókat már átállították úgy, hogy ne a lakó kertjébe világítanak, ha nem így van, akkor ezt majd átállítjuk. Azt viszont én nem tartom jó ötletnek, hogy bezárjuk a sportpályát, akár még hétvégére sem, mert amennyire én tudom a sportegyesületi elnöktől, én 700 gyerekről tudtam, ha 900 van, annak még jobban örülök, de hogy azoknak a gyerekeknek sportolni kell, tehát nem tudjuk őket, meg nem is akarjuk talán őket elzavarni erről a területről. Minden esetre szerintem a megoldás az, hogyha az önkormányzat veszi az erőt meg a rengeteg pénzét, és zajméréseket végez a pálya környékén, és a zajmérés eredményéből meghozza azokat a döntéseket, hogy van-e szükség zajvédelemre, ha igen, akkor milyen zajvédelemre van szükség. De ezzel együtt én azt gondolom, és fogom tájékoztatni erről a közmeghallgatásról a Ikarusz Sportegyesület vezetőit is, és el is fogom nekik mondani, hogy törekedjenek mindig arra, hogy a lehető legkevesebb zajjal legyen, amennyiben lehet egy foci meccset vagy atlétikai versenyt tartani ott. Azért azt tudni kell, hogy a foci meccs inkább, mint az atlétikai verseny, de hát ott azért szurkolók is szoktak lenni, és azok szoktak szurkolni, de ezzel együtt írásban is fogok önnek válaszolni. Dr. Pataki Márta Béla utcával kapcsolatban valami félreértésben tetszik lenni. Ugye a volt Medicor gyára kapcsolatban nem volt olyan javaslata a helyi építési szabályzatban, hogy ott munkásszálló legyen. Hát lehet, hogy ezt tudták, de nem volt ilyen. Ugye ott egyetlen olyan javaslat volt, amit végül a képviselőtestület elvetett, ami arról szólt, hogy ez egy nagy terület. És a tulajdonos azzal kereste meg az önkormányzatot, hogyha ő ott lebontja az épületeket, földarabolja ezeket a telkeket, akkor összesen talán 11 telket tud alakítani, ha jól emlékszem a számra, lehet, hogy 12-t, és annyi lakást építhetne oda. De ez zajjal jár, bajjal, neki nyilván rengeteg pénzébe kerül a bontás, de utána akkor lenne ilyen családi házas övezet. És annyi kért az önkormányzattól, hogy mérlegeljük azt, hogy a jelenlegi épületben alakíthassa ki az ennek a megfelelő számú 11-12 lakást. Végül a képviselőtestület ezt a javaslatot elutasította. Tehát, hogy nem volt ilyen, de munkásszállóról szó nem volt. A kerületi önkormányzat üldözi a munkásszállókat. Soha egyetlen munkásszálló engedélyt nem adott ki az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal. Itt a 16. kerületben és az a jövőben is így lesz. A Néri iskola, illetve a Béla utcának, az a szakaszának az egyirányosítása. Nem vagyok közlekedési szakember, de viszont sokat beszélgettem a BKK-val, meg a Budapest közúttal közlekedési dolgokból, mert viszonylag gyakran egyeztetünk, meg a kollégák még gyakrabban egyeztetnek, mint én. Ha egy útszakasz nem teljesen átjárható, tehát nem két irányú és nem folyamatosan, hanem vannak benne ezek azok például egy irányú a másik irányba, az csillapítja azt a forgalmat, ami arra van. Tehát hogyha nincsen bármilyen akadály, akkor általában sokkal könnyebben tudnak közlekedni az autók. Tehát ebből a szempontból én örülnék annak, ha mondjuk az én utcám egy irányú lenne, vagy mondjuk a szomszéd utca, vagy akár, ne adj Isten a utcám, mint ahogy a belvárosban van, hogy két irányból egy irányú egymással szemben, és akkor utána tényleg már nem tud arra menni senki, és elég ilyen zegzugos lenne. Tehát a modern, ha lehet ezt így mondani, a modern forgalomcsillapításnak ez az egyik eszköze. Nem ezt csináljuk a Béla utcában. A Béla utcában azért lett egyirányosítva az a szakasz annak idején, mert ugye, ahogy ön is mondta, rengetegen mennek az iskolába, ott parkolnak, természetesen leparkoltak mind a két oldalra, így nem fért szembe egymással két autó, és hát hogy mondjam, praktikum azt hozta, hogy egyirányú legyen ez a szakasz. Van egy új trend, Szász alpolgármester úr mondta is nekem, mert ő foglalkozik ezzel, az úgynevezett iskola utca, ami azt jelenti, hogy az adott utca szakaszra egyáltalán nem engedik be az autókat. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Minden esetre több helyen igyekszik az önkormányzat kialakítani, benne is van a programunkban ezt a puszipál parkolót, ami egy kicsit segíti ezt a dolgot, tehát oda megy az iskolához, 5 percig maradhat, vagy 10 percig, aztán el kell mennie, tehát hogy ne, ahogy ön tetszett mondani, a tanár nem parkolhatott, ilyen van már a Móra iskolánál, van ugye a Bekecs utcai Arany János iskolánál, van a Hősök fasoránál, tehát már néhány helyen sikerült ezt kialakítani. A jövőben gondolkodunk rajta, de minden esetben ilyenkor a mind az iskolába járó szülőkkel, mind a környék lakóival egyeztetni fogunk ez ügybe. Száguldoznak az autósok, hát ebben én azt gondolom, hogy a kerületünk a legelső és egyben a második, meg harmadik, negyedik lépést is megtette azzal, hogy a kerületünk nagy része, sőt teljes területe, a mellék utcák, amik nem gyűjtőutak, azok tempó 30-as övezetben vannak, tehát 30-as forgalomcsillapításban van. Nem tudom, hogy van-e még ilyen kerület Budapesten, ahol ez teljes mértékben megvalósult, nálunk megvalósult. Ezzel együtt én is tudom, mert én is ilyen utcában lakok, hogy van néhány olyan autós, akit nem nagyon zavar az, hogy a fekvőrendőrön repked az autója, de ő azért is megmutatja, hogy milyen lóerő rendelkezik abban az autóban, és nyomja. De neki a lakópihenővezet, vagy az egyirányosítása megoldás, ő akkor is nyomja fogja. Itt az edukáció, vagy a büntetés lehet a megoldás. Büntetni akkor tudjuk, hogyha tetten érjük, és be tudjuk bizonyítani, hogy gyorsan ment, ehhez a rendőrség kell, de a rendőrség meg olyan helyeken tud csak trafipaxolni, ahol meg is tudja állítani, egyben meg is tudja büntetni, és ezek általában nem a 30-as övezetek ebben. 56-os forradalommal kapcsolatban, igen, a 70. évforduló lesz, ugye a ilyen rendezvényeinket, mint nemzeti ünnepeket a Korvin Művelődési az Erzsébet Ligeti Színház, illetve most már a másik közművelődési intézményünk, a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ szokta rendezni. Szerintem az 56-os 70. évfordulóra mind a ketten készülnek már. Én ma beszéltem Szabó Csillával, a Korvin Művelődési az igazgatójával, és beszéltünk arról, hogy mi legyen. Például egy kerületi férfi emberrel 2 napja beszéltem, ő is pont azt ajánlotta, amit ön, úgyhogy köszönöm szépen az ön ajánlatát, és elfogadjuk, hogy részt vennének abban, hogy méltóképpen legyen megünnepelve a 70. évforduló. Ugye van egy rockopera készült, egyébként nem tudom mennyire tudják, a 60. évfordulóra Tóth Ilonka életéből, és ezt felújították, és most a 70. évfordulón is bemutatnák. De egyébként a kerületi önkormányzat, illetve a Pofosza szervezet mindig rendkívüli, vagy ilyen rendhagyó történelmórákat, meg 56-os vetélkedőket is, ebbe a terembe szokott ez lenni. Tehát ha ebbe tud kapcsolódni, azt is nagyon köszönjük. Kérem, hogy írjon már egy e-mailt nekem, fölvesszük a kapcsolatot, és akkor szívesen várjuk ezt. Székely Hajnalka. Nem tudom, melyik kerékpártámasz és milyen, de meg fogom nézni. Igyekszünk a jókat alkalmazni, hogyha nem jó, akkor majd kicseréljük jóra. Közvilágítás, igen, az Erzsébet ligetben nem tervezés folyik lassan, a kivitelezés kezdődik el, hogyha lesz érvényes ajánlatunk a közbeszerzésen, akkor megépül az Erzsébet liget. Ugyanígy ugye Ácsanikó alpolgármester asszonynak volt a választási ígérete, hogy azokon a területeken, ahol még ilyen közvilágítási probléma van, azt meg fogja oldani. Én úgy ismerem a polgármester asszonyt, hogy amit ígér, azt megtartja. Úgyhogy 29-ig még van ideje ezt megoldani, és szerintem meg is fogja. A külkereskedelmi főiskolán nekem csak így marad, bocsánat, épülete, egy strófra jár az agyunk valószínűleg Székely Hajnalkában, legalábbis ebbe az ügyben, mert amikor nálam járt a alapítványi elnök meg a rektor, akkor én is ezt mondtam neki, hogy nagyon jó, mi megvesszük akkor a sportcsarnokot meg a kollégiumot, mennyibe kerül. Erre mondták azt, hogy nem eladó külön-külön, csak egyben adják el, és ettől a szándékuktól a mai napig nem álltak el. Én úgy látom, hogy most beterjesztettek egy törvényjavaslatot, ami talán ezeket az alapítványokat megszüntet, és visszakerül állami tulajdonba az ingatlan. Az abból a szempontból jó, hogy ugye a jelenlegi magyar törvények szerint önkormányzat ingyen adhat tulajdont más önkormányzatnak, vagy az államnak, de ez fordítva is így van, ingyen kaphat például az államtól tulajdont. Nagyon remélem, hogy ebbe az ügybe lesz szerencsénk megszerezni majd ezeket az ingatlanokat. Az önazonosságról kicsit keveri Hajnalka a dolgokat, úgyhogy próbálom végtelenül egyszerűen elmondani. Az egész önazonossági jogszabály úgy kell nekünk, mint púpa hátunkra. Igazából mi a következőt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy rend legyen a 16. kerületben. Ne legyenek illegális munkásszállók, és ne legyenek illegális építkezések. Annak idején Szatmári Kristóf parlamenti képviselővel évekig jártunk be a parlamentbe a különböző döntéshozókhoz, hogy változtassák meg a jogszabályt, és mert ugyan a helyi építési szabályzat tiltja azt, hogy egy ingatlanból illegálisan kialakítsunk 5-6-8 ingatlant, azért mégis vannak ilyenek. Hadd meséljek önöknek egy megdöbbentő példát erre. Jó néhány évvel ezelőtt a Hermina utcába hirdettek egy ingatlant, 8 lakást nagyjából, és abból egyet, és magam hónom alá vettem, vagy magam mellé csaptam Lászlófi Kinga képviselő, hivatali dolgozó asszonyt, aki ugye a polgármester irodán a volt építéshatósági ügyekből itt maradt dolgokat intézi, és eljátszottuk, hogy férj és feleség vagyunk, és kimentünk az ingatlan közvetítővel, hogy mi szeretnénk megvenni ezt, hogy kiderítsük, hogy mi az igazság. És az igazság az volt, hogy a ingatlan.com-os ügyintéző mondta, hogy hát igen, itt ott osztatlan közös tulajdonrészt vesznek. Tehát ez, amit tetszett mondani, hogy valaki nem tudja, hogy ott az egy lakás a régi, vagy kettő, vagy nem tudom micsoda, egyértelműen ki fog derülni, mert ha nem résztulajdont vásárol, hanem osztatlan közös tulajdon részt, akkor már egyből gyanúsnak kell lenni, én mindenkinek ezt mondom. És akkor szépen kiderült, én mondtam, nem tudod, Kovács Péterből ugye sok van, nem tudta, hogy én vagyok a polgármester, és hát mondom, hogy nekem azért nem annyira szimpatikus ez az osztalan, biztos szabályos ehhez. Erre azt a választ kaptam, hogy ők Magyarország legnagyobb ingatlan közvetítői, ők nem lehet, hogy nem szabályos dolgokat csináljanak. Mondom, jó, de azért mi még ezen gondolkodunk, szépen lefotóztunk mindent, nagyon ügyesen csinálja egyébként a kivitelező, mert elektromos órát ugye mindenkihez csinál, mellékvízmérőt csinál, fűtés nincsen, légkondival fűtenek. Még azt is elmondták, hogy ha telken belül akarok parkolni, akkor azért plusz 2 millió forint, tehát nagyon szépen mindent szépen elmondtak. És akkor 2 hét múlva visszamentem az ingatlan közvetítőhöz, és hát mondtam, hogy biztos szabályos ez? És akkor rám kacsint, hogy hát tudja, ez olyan, hogy ez ilyen szürke zóna, de ezek a vállalkozók, a polgármesterre ezt ledumálják, tudja? Mondom, igen, amik vannak, ledumálják a polgármesterre. Tehát fogalma nem volt, hogy én vagyok a polgármester, de sajnos ez a biznisz működik. Mi ezt meg szeretnénk akadályozni. Az volt a mi javaslatunk a parlamenti döntéshozóknak, a Szatmári Kristóffal, hogy kerüljön rá a tulajdoni lapra az, hogy itt valamiféle építési eljárás van ezzel az ingatlannal, hogy aki meg akarja vásárolni, ezt tudja, hogy ajaj, hát valami itt gond van, csak nem akarom megvenni. Konkrétan mi azt szerettük volna, hogy a önkormányzat kezében összesen annyi maradt, hogy a településképi eljárást indíthat, és akkor ennek a ténye kerüljön fölvezetésre a tulajdoni lapra. Nem sikerült ezt a magyar államigazgatáson átvernünk, lehet, hogy az új kormánynak már egyszerűbb lesz, vagy neki jobb lesz. Ezt egyébként javasoltam a új parlamenti képviselő asszonynak, mint problémát. Na, de mivel ezt nem sikerült elérnünk, ezért próbáltuk így megvakarni a fülünket, hogy mit tudnánk csinálni, és kapóra jött ez az önazonossági rendelet, amiben bizonyos korlátozásokat lehet tenni. És mi a következő korlátozásokat csináltuk, ott, ahol ilyen nem egy az egyben, másképpen jogilag nem tudtuk megfogalmazni, tehát hogy nem az egy az egyben kerül váltásra a tulajdon viszony és nem lakótelepi háza van, ezt is ilyen nagyon furcsán kellett megfogalmaznunk, azért talán nem érthető, de kormányhivatal is beleszólt ebbe. Ott be kell jelenteni azt, hogy ő vett egy ilyen tulajdonrészt, és az önkormányzatnak semmi más jogunk nem volt, mint elővásárlási jogunk. Nyilván az ügyrendi bizottság az elővásárlási jogot, ami volt néhány ilyen dolog, nyilván nem élünk az elővásárlási joggal, de innen már tudomást szereztünk arról, hogy abban az ingatlanban nem teljes, hanem osztott részek vannak. Egyből átkerül a főépítészhez a kérdés, aki helyszíni szemlét tart, és megvizsgálja, hogy ez legálisan lett-e kialakítva, avagy nem. Ebből rengeteg van. Én mind magamnak fejbe fölírtam, hogy Sashalmon 6-8 lakást alakítottak ki, most címeket direkt nem mondok. Rákosszem Mihályon 16 lakást, egy lakásból, Mátyásföldön 6 lakást. Tehát van ilyen, ezekkel szemben eljárást indított a polgármester iroda, konkrétan én, legalábbis én írom alá ezeket a eljárásokat. Sajnos ez egy nagyon hosszú folyamat, ilyenkor arra kötelezzük a tulajdonosokat, hogy alakítsák vissza egy vagy kettő lakásra, amennyi ott volt. Ez néhány évig el fog tartani ez a folyamat. A másik, amit meg akartunk akadályozni, ugye az a illegális munkásszállók. Itt se tudunk, hogy mondjam, teljes eredményt elérni, mert azt tudtuk szabályozni, hogy hány ember lehet bejelentve egy adott címre. Azt gondoltuk, hogy a 7 szám az egy elég nagy család, tehát mondjuk nagyszülők, szülők, 3 gyerek, az pont 7. Ha esetleg ennél több akarna bejelentkezni egy adott címre, akkor engedélyt kell kérni az önkormányzattól. Ilyenkor a jegyző megvizsgálja, hogy akkor ők családtagok-e, ezt nekik kell bizonyítani. Ha nem, akkor nem ad lehetőséget a bejelentkezésre. Tehát itt valamit kevert hajnalka, tehát mi tulajdonhoz nem nyúlunk, bejelentkezni nem lehet, tehát ott lakcímet nem létesíthet azon az ingatlanon, a 8., 9., 10., ha nem tudja igazolni, hogy ő rokoni kapcsolatban áll azzal, aki egyébként ott a tulajdonos. Tudom, hogy nem ez a legjobb megoldás, de a jogszabály ezeket a kereteket adta nekünk, és láttam én is a Facebookon, de hát tudják, a Facebookra bárki bármit kiírhat, akkor is, hogyha az nem igaz, hogy itt ez valami rasszista jogszabály lenne, vagy valami ilyesmi, hát erről szó nincsen. A hivatal egyértelműen szigorú, egyformán mindenkivel. Amire gondolhatott esetleg Hajnalka az az, hogyha annak idején, amikor mondjuk a 80-as években épült egy lakás, és ott egyébként mondjuk 2 lakást lehetett volna akkor kialakítani, és most kialakítottak egy másod, mondjuk egy tetőteret, akkor az minden tovább be kell jelenteni persze, mert eladja meg, nem tudom, ide. Hogyha annak idején, amikor épült az épület, lehetett 2 lakást, akkor azt most is lehet. Tehát azzal nincsen gond. Meg ilyeneket is olvastam, hogy nem lehet tetőteret beépíteni a családnak, ez sem igaz. Tehát mindenféle rémhírek terjednek, de jó ötlet, hogy a kerületi újságban csináljunk egy összeállítást. Köszönöm szépen. Kócán úr, a Jávorfa utcából, iskola utcába valóban vett az önkormányzat egy nagyon jó telket, bölcsöde építése, bizonyára tudja, hisz azt mondta, hogy jár arra, ugye ott van az iskola, és mellette levő telket vettük meg, egy kicsi Erik utca nevű rész köti el a kettőt. Kész van a tervünk egyébként a bölcsöde építésre, de építettünk nem olyan régen Sashalmon egy másik bölcsödét. És ugye mi akkor nyitunk bölcsödét, akkor építünk bölcsödét, amikor a jelentkező gyerekeknek a száma odáig jut, hogy föltorlódik, tehát hogy ilyen, hogy szokták ezt mondani, várólista van. Mivel jelenleg még nincsen várólista, ezért még nem kapkodunk, de nem 500 millióba kerül sajnálatos módon, hanem 1 milliárdba az a bölcsöde. Tehát, de nem a pénzen múlik elsősorban, hanem jelenleg nincsen föltörlődött bölcsödei létszám. Amikor lesz, akkor meg fogjuk építeni azt a bölcsödét. Hogy gondozzák-e az épületet vagy a kertet, ha nem, akkor fogják, a vagyongazdálkodási irodához tartozik, majd kimegyek én is a ma este, és megnézem, hogy mi van ott. Nyilván a ágak nem lóghatnak ki a kertből, meg a gyomot írtani kell. Járdára ezt tette föl. Valami félreértés van. A járdának a javítása, meg az építése, az nem az ott lakó kötelessége. Az az önkormányzat dolga. És az önkormányzat ezt meg is csinálja. Minden évben több 10 millió forintot, talán idén 50 millió forintot raktunk félre, járdafelújításra, járdaépítés, és ebből van egy külön elkerített keret, ami a balesetveszélyes járdáknak a építésére, vagy a felújítására szolgál. Ha lát ilyeneket, küld nekem egy fotót róla, megnézzük és megcsináljuk, balesetveszélyes járda kereten van pénz. Ha nem balesetveszélyes a járda, csak rossz, akkor meg a körzeti önkormányzati képviselőt kell megkeresni, mert ugye ők adják be minden év elején, ezt mindig a költségvetés elfogadása után, beadják, hogy abban az évben melyik járdákat szeretnék megjavítatni. Persze tudom én, hogy mindig sokkal több járdára van igény, mint amennyi pénz, de azért az 50 millió forint sem kevés szerintem. Kepes Ágnes Csallóközi utcából közösségi közlekedés. Szerintem Ágnes, megbeszéltük annak idején, vagy legalábbis én valószínűleg ugyanezt mondtam, amit most is fogok, ahogy ön is említette, közösségi közlekedés, ugye a fővárosi önkormányzat kizárólagos hatásköre. kollégák is beszélgetnek, én is szoktam beszélni a BKK, BKV, Budapest közút embereivel. Ebből leginkább a közösségi közlekedés átírásához a BKK vagy a BKV vezetői kellenek. Tavaly voltak nálam, ha jól emlékszem, akkor, vagy tavaly előtt, arra emlékszem, hogy itt volt egy hölgy, egy nagyon kedves BKV vezérigazgató, meg is beszéltük, hogy milyen problémák. Például a 244-est is említettem neki, két héttel később nem ő volt a vezérigazgató. Nem, gondolom nem azért, mert velem beszélgetett, hanem valami más egyéb oka lehetett ennek a dolognak, de mi mindig javaslatot teszünk. És egyébként most fog változni pont az éjszakai buszközlekedés, tehát nem tudom, azt figyelte-e, ugye bejelentette a fővárosi önkormányzat, hogy átalakítják, és szerintem jobb lesz, mi ennek csak örülünk, de minden fölvetést örömmel fogadunk, és továbbítjuk ezeket. A 46-osra magára nem csak a buszjáratra vagyok büszke, de nem az én szüleményem, hanem a Vitézi Dávid, most miniszternek a szüleménye egyébként. Még annak idején, amikor ő volt a BKK vagy BKV vezérigazgatója, akkor járt nálam, meg előtte is. És akkor beszéltük azt meg, hogy ugye akkor, még mielőtt nem volt ez a járat, akkor ugye csak sugárirányú közlekedés volt a 16. kerületben, tehát csak befele lehetett menni a városba, leginkább az Őrsvezértérre. De igény lenne arra, hogy a külső kerületeken egy harántirányú közlekedés legyen. Na, ez lett a 46-os busz. Igazából amire talán legbüszkébb vagyok, hogy a számot a 46-os kapta, mert 200 nem tudom hányast akartak neki adni, de én gyerekkoromban 46-ossal jártam általános iskolába, és mivel akkor az már megszűnt, de 45-ös volt, ezzel javasoltam a 46-ost, és elfogadták. Ugye ez most ott a Paulus Centerig majdnem elmegy, ugye ott van a 15. kerületben egy busz végállomás, 16. kerület legfontosabb pontjain körbe csalinkázik, és a 17. kerület városközpontban a buszmegálló, vagy busz végállomáshoz megy. Nyilván mindent lehetne sűríteni, én tudom, hogy bent a belvárosban a 4-es, 6-os villamos 3 percenként jár, a 45-ös busz nem jár 3 percenként, és szerintem soha nem fog 3 percenként járni, de ezzel együtt szerintem egy hiánypótló járat is. Büszke vagyok rá, nálam már szerintem csak a Vitézi úr büszkébb rá. Az, hogy a buszok úgy indulnak a Őrsvezértértől, hogy a Rákosi útra érve már egymás után mennek, ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy a buszok falkában járnak. De ez nem véletlenül van. Ennek van matematikai alapja, én emlékszem rá, és nagyon meglepődtem én is, ami műegyetemre jártam, és a matematika tanárunk kifejezetten egy órát szentelt ennek, egy nagy előadást, két egymást követő 45 percet, hogy bebizonyítsa nekünk matematikai alapon, hogy bármi is van a menetrendben, ezek a buszok mindig falkába fognak járni. Ezzel együtt nyilván a javaslatot meg fogom tenni a fővárosi önkormányzat felé, de nem hiszem, hogy az ő szándékokon múlik ez, hanem egyéb más matematikai alapja van, hogy miért járnak ők falkában. Ha visszakapjuk az építéshatóságot, hát ennek én nagyon örülnék, már amikor elvették a önkormányzatoktól az építéshatóságot, már akkor reklamáltam. De hiába, hát vannak olyan döntések, amiket nem lehet megakadályozni. Sok van, amit ön is mondott, még a szakrendelő államosítása, amit sikerült megakadályozni, van olyan, amit nem. Ezt nem, és ennek az lett a következménye, hogy bár a kerületi önkormányzat hoz szabályokat, helyi építési szabályokat, de a kormányhivatal, akinél az építéshatóság van, az persze neki figyelembe kellene venni mindenféle szabályt, amit mi előírunk, de mivel kevés ügyintéző van, sok ügy, ezért az én tapasztalatom, ha megkérdezi őket, hivatalosan le fogják tagadni, de az én tapasztalatom a következő, a kormányhivatali építéshatóság 3 dolgot figyel egy beadott építési engedélynél, a beépítési százalékot, az építmény magasságot, meg a zöld felületet. Semmi más. Tehát mondjuk olyanokat, amit mi meghatározunk, hogy tetőhajlásszög. Ilyenekkel nem foglalkozik. Ami nem helyes. Én örülnék neki, ha ide visszakerülne, amíg nálunk volt, addig mi foglalkoztunk ilyenekkel. Hát akkor volt itt talán 6 építéshatósági előadó, most egész Budapesten van talán 10. Egész Budapestre. Tehát nyilván ez nem tartható, remélhetőleg vissza fogjuk kapni ezeket a hatásköröket. Zöld füzetet 2 évente adunk ki. Nem tudom, hogy mennyit használna, hogyha 4 évente adnánk ki, viszont sokkal többe kerülne, az biztos. Én azt vettem észre, hogy nem az a probléma azzal, aki szabálytalankodik, hogy nem tudja, hogy mit nem szabad, bármennyire is súlyosan hangzik, amit mondok szavakat, hanem leginkább nem érdekli. Tehát nem a tudással van probléma, hanem leginkább nem tudom, ezt a leszarom tablettát bevette, és őt nem érdekli, hogy zöld felületen parkol. Bizonyára ő is tudja. Mit szoktak mondani, ilyenkor közterület felügyelők szokták mondani, amikor megbüntetik, hát ez nem zöld felület, hát ez ki van járva, ez itt mocsár, hát miért állhatnék ide? Azért, mert a zöld felületnek fenntartott terület, és azért lett mocsár, mert ott parkolnak. Egyébként a közterületfelügyelet mostanában igen gyakran jár ilyenbe, illetve egy másik dolgot is pont a rend érdekében csinál a közterületfelügyelet akciós jelleggel. Bizonyára önök is találkoztak ilyennel, hogy aki nem a saját maga előtti zöld felületet családi házas környezetben, vagy a járdát, vagy zöld felület ágak, vagy valami kilógnak, ami akadályozza a gyalogosok elhaladását, ott kiraknak ilyen sárga tacepaót, hogy akkor tessék megcsinálni, mitől 30 napon belül ezt a dolgot. Tehát ebbe szerintem jól dolgoznak a közterület felügyelők, remélem ugyanilyen elégedettek lesznek a többi munkájukkal is. Sajnos igen, én is láttam olyan ingatlant, ahol szinte teljes telek le van térkövezve. Ugye nem mi vagyunk az építéshatóság, építésfelügyelet sem, de amíg mi voltunk, addig se tudtunk sokkal mindent ezzel eljárni, tehát nem akarom én a kormányhivatalra tolni egyértelműen ezt a dolgot. Mert ugye akkor kell bizonyítani a zöld felületet, amikor megkapja a használatba vételi engedélyt. Akkor még megvolt. Aztán, hogy utána nem, van nekünk a közösségi együttélés szabályaiban, illetve a zöld felületi szabályokban például olyan szabályunk, hogy 60 négyzetméterenként egy fának kell lenni a telken. Nyilván ezt igyekszünk ellenőrizni, itt a jogászoknak a véleménye megoszlik, mert van más kerületnek más, vagy más településnek nem is kerületnek tapasztalata azzal, hogy ez a helyi ilyen közösségi együttélés szabályait mennyire tudja bíróságon betartatni. Nekünk is van egyébként, nem ezzel, hanem a fakivágással. A kúria semmisítette meg a mi fakivágási rendeletünket, mert túl szigorúnak találta. Pedig mi csak azt mondtuk, hogy aki engedély nélkül vágja ki a fát, és bizonyíthatóan engedély nélkül vágta ki, annak 6-szor annyi fát kell ültetnie, mint másnak. Erre azt mondta a kúria, ez túlzás. Kellett rajta változtatnunk. Mi igyekszünk itt, talán azt észrevették, hogy igyekszünk a zöld felületeket megtartani, meg a fákat is szeretjük, talán hallottak erről, 75 ezer fát ültetünk programunkról is, de nem mindig mindenki azt gondolja, hogy ez így jó. Azt tetszett mondani, hogy nálunk van a legtöbb autó, ez nem biztos, lehet, hogy így van, én nem ezt olvastam, én egy dolgot tudok, hogy annak idején, amikor a Hévmetró összekötés projektet még a VEKÉ-vel elkezdtük, akkor nem a egyfőre jutó legtöbb autó, hanem az úgynevezett modál split arány volt a legrosszabb egész Budapesten, ami azt jelenti, hogy nálunk van a legtöbb olyan arányaiban legtöbb ember, aki a közlekedéséhez az autót használja, és nem a közösségi közlekedést. Tehát sokkal többen használják az autót, mint a közösségi közlekedés. Nyilván ezért is támogatott ez a projekt, hogy akkor legyen átszállásmentes kapcsolat az Őrsvezértéren, meg legyen normális közlekedés, és akkor talán fogják ezt használni. Kordás Zsuzsanna Monoki utcából rolleresek miatt. Ugye itt a rollereseknél szerintem, ugye jövő héten van bizottsági ülés, szerintem akkor fogják ezt tárgyalni. Ugye jövő héten van képviselőtestületi ülés, és általában előtte szoktak bizottsági ülések lenni, úgyhogy szerintem én nem láttam még a bizottsági meghívót, valószínűleg holnap vagy holnap után fog kimenni, mert így szokott, mert ugye tegnap kellett kiküldeni a képviselőtestületi meghívót, ma, holnap és holnap után küldik ki a bizottsági meghívókat, úgyhogy valószínűleg ezzel együtt lesz majd. Remélem, hogy önt is meg fogják hívni, ha tudják a címét. De azt is kell tudni, hogy én azt hallottam, de gondolom önök is hallották a tévében, hogy a új miniszter, a Vitézi úr még a nyáron akarja a rolleres közlekedést módosítani. Tehát nem biztos, hogy szerencsés, hogyha most nyár előtt valakinek elmondjuk, hogy most mi a szabály, aztán nyár végén meg egy egész másik szabály lesz. De ezzel együtt van probléma, hogy én annyit tudok, hogy a Szilaspatak melletti kerékpár és gyalogos úton száguldoznak rolleresek, és ott ijeszgetik, hogy lehet ezt így mondani, a kismamákat, vagy bárki mást is. Irémi úr, jutalomutak folytatódnak-e? Ugye a kerületi önkormányzat nagyon régóta, több mint 20 éve intézményvezetői tanulmányutakat szervez Európa olyan településeire, amit fapados légijárattal el lehet érni, vagy busszal tudunk menni. Amikor az iskolák elkerültek az önkormányzattal, az önkormányzat képviselőtestülete hozott egy döntést egyhangulag egyébként, hogy minden olyan dolgot, amit eddig adott az önkormányzat az iskoláknak, ezt a jövőben is folytatni fogja. Ebbe tartozik az intézményvezetői tanulmányút is. Egyébként voltunk már sokfelé, és szerintem leszünk is még sokfelé, idén is tervezzük, ha jól emlékszem, Prágába busszal kívánunk menni majd talán ősszel. Minden intézménynek a vezetője jön egyébként, mindenkit meghívunk, tehát nem csak iskolák, óvodák, bölcsöde, szociális intézmények, illetve az önkormányzat képviselőtestületének azon tagjai, akik bizottsági elnökök ezen a területen, ők szoktak utazni. Egyébként a polgármesteri beszámolóban minden alkalommal beszámolok a tanulmányutakról, és beszámolok arról is, hogy ez egy főre mennyibe került. Tehát ez bár ön számára is elérhető egyébként, fölmegy az önkormányzat weboldalára és megtalálja. Képviselő úr, én értem, hogy önnek problémái vannak az önuralommal, de ha lehet kérnem, ne azt csinálja, amit a képviselőtestületi ülésen is szokott, hogy mindig közbe kiabál, hanem próbálja meg kulturáltan elmondani a dolgokat. Én is ezt ígértem. Nem mond ellen annak, amit ön mondott, ugye azt mondtam, hogy azok az intézmények, vagy azok a bizottsági elnökök mennek, akik ezekkel az intézményekkel kapcsolatban vannak. Iskola, óvoda, bölcsöde, szociális intézmény. Ezeknek a bizottsági elnökei mennek. A mozgáskorlátozott parkoló tetszett még kérdezni. Ugye mozgáskorlátozott parkoló, én megítélésem szerint a felújított Hunyadvár utcai rendelőnél kettő legalább van. Hát az egyik oldalt egy, és a másik oldalt is van. Tehát ott a színház épülete meg a orvosi rendelő épülete mellett is van. Szerintem kettő, nem esküszöm meg rá, de egy tuti biztos. Na, tessék arra elmenni, ez pont ugyanolyan messzire van a tüdőgondozó épületétől vagy bejáratától, mint a másik, úgyhogy van ott több is. Persze nyilván lehetne mindig több. De én úgy ismerem a 16. kerületieket, hogy ők betartják a szabályokat, a nagy többség. Tehát nem állnak be a mozgáskorlátozott parkolóba. De hogyha minden harmadik, most mondok direkt széle, nagyon nem valós számokat, de minden harmadik megálló mozgáskorlátozott lenne, akkor a nem mozgáskorlátozottaknak nehéz lenne. Én úgy ítélem meg, hogy ez a három vagy kettő annál a orvosi rendelőnél elég. Egyébként a szabvány nem ír elő többet, tehát azokat mi mindig betartjuk, de szerintem megírtam önnek annak idején is. A Berta úr, Hunyadvár utca 5. Pont a mai napon írtam alá a levelet Kis Editnek, aki ugye a levelet küldte nekünk az önök nevében is. Igyekeztünk minden kérdésre válaszolni. Ugye azért tartott ilyen sokáig, mert ugye ez egy Európai Uniós projekt, és a koncepció tervvel nyertünk, de a végleges kiviteli tervek tervezéséhez kellett nekünk közbeszereztetnünk, hogy legyen egy tervező cég. És jó, hogy előrelátóak voltunk, mert nem az a cég nyerte a közbeszerzést, aki a koncepció tervet csinálta, hanem egy másik. Neki egy kicsit más elképzelései vannak, de a legtöbb olyan kérdést, amit felvetettek, busz megállóval kapcsolatban, kutyafuttatóval kapcsolatban, elmaradt kapubeállókkal kapcsolatban, ezekre ebben a levélben mindegyikben van válasz. A kutyafuttatót én úgy tudom, hogy van, lesz, a lakótelepre magára nem fogjuk tudni berakni, de itt az utcában, ahol most is van, vagy a környékén lesz. A busz megállót meg sajnos nem csak rajtunk múlik, ott azon múlik, hogy a BKK hova engedélyezi. Nekik is szigorú szabályaik vannak, megvan, hogy milyen hosszúnak kell minimum lenni egy busz megállónak, és megvan, hogy az a utca saroktól milyen messzire lesz, kell lennie minimum. Én úgy emlékszem a mostani tervekre, de erre lesz egyeztetés, és hogyha jók, elmondom önnek is, meg akkor a többieknek is, hogy lesz lakossági egyeztetés a közlekedési témában, ezügyben 23-án, június 23-án. Úgy tervezzük, hogy majd ott a Jókai utcai irodaházban, ott akkor a végleges vagy véglegesnek szánt terveket is ismertetni fogjuk közlekedés területén a lakókkal, és akkor egyéb dolgokban lesznek még egyeztetések. Rizmajer úrnak talán válaszoltam. Sashalmi sétány, közterület felügyelet, ezt írtam föl magamnak. Második kérdező volt. Sétányon, ja igen, hogy kevés a parkoló. Hát annyi parkolónk van, amennyi van. Maga egyébként nagyon érdekes, mert ha látják azt a régen, ahol a hév jött, közlekedett a delta vágány, ugye az nem a kerületi önkormányzat tulajdona, hanem is közterület. Az a BKV volt korábban, most a MÁV hív tulajdona, És nem nagyon akartak nekünk engedni ott parkolót kialakítani, úgy kellett belőlük kivasalni, ha lehet ezt így mondani. Ez is egy érdekes történet, de nem akarom önök idejét húzni ezzel. Meg kellett küzdeni azzal, hogy annyi parkolót ki tudjunk alakítani. Van még hely ott parkolónak, mert ugye régen ott volt a szelektív hulladékgyűjtő, annak egy kiemelt szegélye van, tudom, hogy oda fölparkolnak, de azt szeretnék rendes parkolónak is kialakítani. De máshol egyéb helyen már csak zöld felület kárára tudunk parkolót kialakítani. Ugye a Sasami sétányon egy időig van parkoló, utána tovább, meg a Sasami sétányon zöld felületre egyébként is ráparkolnak, én is szoktam látni. Közterületfelügyelet nagy bölcsességével el fogott járni. Persze ügyesnek kell lennünk, mert azért a Sasami piac Kft. Az önkormányzat egyszemélyes Kft.-je, és annak a bevétele azért nem baj, hogyha ha nem rossz idézőjelben, vagy legalábbis nem veszteséges. Székely Hajnalkának még volt kérdése, a tipegő akadálymentesítése. Megbeszéltük, akkor tudom akadálymentesíteni, ha lebetonozzuk. De azt mondtad, ez nem jó. Most akkor mit csináljunk? Nézd, ugye ott úgy van, hogy vannak ilyen egy méter széles betonok, majd utána egy 40 centi fű, aztán megint egy méter széles beton, 40 centi fű. Hát úgy tudjuk megoldani, hogyha ezt a 40 centi füvet valamivel lefedjük, mondjuk betonnal, és akkor... Igen, én értem. Hát tudják, az a baj, hogy a... Ezt én értem, csak annak idején, amikor ezt a tervet is készítettük, akkor is volt lakossági egyeztetés, ott az volt, hogy a lehető legtöbb zöld felületet tartsuk meg. Tehát itt most... Hát... Nézzék! Önök azt mondják, és megvédenek engem, amikor majd jönnek reklamálni, hogy mi a fenéért betonoztuk le az öt felületet, akkor én megcsinálom, semmi gond, akkor hajnak a légy szíves, akkor majd mindjárt utána megbeszéljük, jó? Igen, gondolom. Roncsautó, lerakás, rendszám nélküli autókat. Ha van ilyen, hogy rendszám nélküli autó, azonnal elszállítjuk, tessék jelezni, akár nekem mondjuk egy fotó. Nekem? Ja. De ne beszéljünk egyszerre. Annyit javaslok, hogy nekem is tessék, vagy ugye van ez a fejlődő kertváros applikáció, nem tudom, azt ismerik-e. Ha letöltik, abban van ez az e-poldi rendszer, hogyha ott áll az ember, pont lefotozza, elküldi, intézik a közterület felügyelők, el fogják vinni. Kepes Ágnesnek volt még két kérdése, hogy mi lesz a gyönyörűen felújított orvosi rendelőben az orvosokkal, illetve az ügyelettel. Ugye az ügyelet az megint egy olyan dolog volt, amit így megvakartuk a fülünket, mert ugye törvényt hoztak a Dunaparton a kupolás épületbe, hogy mostantól az orvosi ügyeletet a országos mentőszolgálat látja el, pont. Ugye nálunk már nagyon régóta, ugye egyébként törvény szerint a orvosi ügyeletet a házi orvosoknak kell látniuk. Csak rendszerváltás óta itt a 16. kerületben nem kellett ügyelni a házi orvosoknak, hozzá vannak szokva, hogy ezt nem kell. Nagy is az ellenállás egyébként, bár hivatalosan nekik ez a feladataik között tartozik, ezért ők állami finanszírozást kapna többek között azért is, hogy az ügyeletet ellássák, pluszban egyébként, hogyha vállalnak ügyeletet, ezért is kapnak még meghatározott óradíjat, amit nyilván keveseltek a házi orvosok. Éppen ezért ugye mi próbáltuk azt a korábbi 24 órás orvosi ügyeletet, vagy annak nyomait megtartani. De mivel a törvény egyértelműen fogalmazott, ezért nem hívhatok orvosi ügyeletnek, ezért sürgős ellátásnak hívtuk. Zárójelben jegyzem meg, ezért körülbelül háromszor jelentették föl a szakrendelőt, hogy ilyet üzemeltet, mert hogy ilyet nem lehet. Mi mindig próbáltuk megmagyarázni, hogy ez nem orvosi ügyelet, de hát, hogy mondjam finoman, azért a hülyék a domb túloldalán laknak, a kormányhivatalban se a hülyék dolgoznak, tehát ők is nyilván rájöttek erre, hogy ez orvosi ügyelet. Amit ugye nem üzemeltethetünk. Tehát most egy ilyen ex-lex állapot van, ha lehet ezt így mondani, hogy mégis van ott orvos, nem mondom el a csűrcsavart, hogy ezt hogyan legalizáljuk, vagy mi úgy gondoljuk azt, hogy ez legális, hogy ott van orvos, de egy ilyen nagyon furcsa módon, hogy ez egy pihenőhely ott, és ha már valaki bejön a pihenőhelyre, mivel ott van valami mentőápoló, hát ma ellátja azt, aki bejött, hát nehogy már ez zavarja címmel. De a legjobb az lenne, hogyha lenne itt rendes a mentőszolgálat által üzemeltetett orvosi ügyelet. Hogy miért nem lett, annak is története van, ez pont ahhoz kapcsolódik, amit mondott Ágnes. Ugye a 16. kerület, mi voltunk az élharcosai, Szatmári Kristófa ellen álltunk annak, hogy a szakrendelőt államosítani akarták. Ugye szakmai konferenciákon a Takács Péter korábbi államtitkár, aki az egészségügyére felelt, többször elmondta, hogy neki 10 javaslata volt a egészségügy átalakítására, és ebből a 10-ből 9-et sikerült elérnie, egyedül ezt a szakrendelőt, államosítását nem, mert ezen a Kovács Péteren megbukott. És bár soha nem mondta, de azért éreztük, hogy büntiből nem raktak ide orvosi ügyeletet. Már csak azért sem érezzük így, mert amikor állami pénzből, 2/3 állami pénz, 1/3 önkormányzati pénzből felújítottuk a szakrendelőt, akkor kifejezetten különbejáratú orvosi ügyeletnek alkalmas, arra tervezett külön részt csináltunk, ami most is van. Nem hiszem, hogy máshol volt ilyen, vagy nem biztos, nem az összes többi helyen. Azt is tudni kell, hogy persze nem minden budapesti kerületben van ilyen, de azért mi egy 75 ezeres kerület vagyunk, igazán megérdemelnénk. Szerintem ezt az új parlamenti képviselő viszonylag gyorsan el fogja tudni intézni, főleg úgy, hogy az egészségügyi bizottság alelnöke. Ez volt az ügyelet. Orvosi, meg a hosszú várólista. Itt szerintem megint született egy olyan döntés, ami nem volt kellően átgondolva, illetve bizonyára ennek is van értelme. Ugye azt a döntést hozták tavaly májusban, hogy május 1-től bármilyen járóbeteg szakellátásba, bárhova az országba bejelentkezhet bárki. Magyarán szólva ebből az következett, hogy a kistarcsai, nagytarcsai, 17. kerületi, zuglói, vagy bárki, aki erre jár, az nyugodtan bejelentkezhet hozzánk ellátásra, ami azt jelenti, hogy nyilván előtte ugye a 16. kerületiek jelentkezhettek be. Akkor volt is a várakozási idő, ugye mi azt mondtuk, hogy 20 munkanap, vagyis egy hónapnál több ne legyen. Ez nagyjából sikerült, az ellátások 90%-ában megvolt. Akkor is volt olyan, ami 2 hónap volt, de ilyen 3-4 hónapos ellátások nem voltak. Most ezek vannak. Én nagyon remélem, hogy ez fog változni. Akár úgy, hogy visszakapjuk a területi ellátást, csak a területi ellátást, és akkor ugye aki nem kerületi, az nem jöhet ide, de nem hallottam az új kormányzattól ilyet, hogy ezt szeretnék, tehát valószínűleg nem ez lesz. Akkor még egy dolgot lehet csinálni egyébként. Ugye van ez a teljesítményvolumen korlát TVK-nak hívott valami, most már nem így hívják, tehát hogy meghatározott ellátást finanszíroz a magyar állam, mit tudom én, naponta 30 beteget, hogyha 40 jönne, akkor azt már nem finanszírozza, azt már saját zsebből kellene kifizetni, ha tudná az önkormányzat, illetve a szakrendelő. De nagyon remélem, hogy ebben lesz rövid időn belül változás. Az igaz, hogy a magán egészségügyben sokkal jobban fizetnek. Már az orvosoknak, bár az orvosoknak már államiban sem fizetnek olyan rosszul. Hál' Istennek kevés orvost látok betegként, viszont annál több ismerősöm van orvos. És ők elmondják, hogy persze ezt név nélkül mondom, mert névvel nyilván azt mondanák, hogy nagyon jó döntés volt a paraszolvencia kivezetése, de ők ennek tudják be azt, hogy nem olyan elánnal állnak hozzá az ellátáshoz az orvosok, és így kevesebb ellátás jut. Ők úgy fogalmazzák meg, hogy több idő jut egy páciensre, alaposabban meg tudják vizsgálni neki az ügyeit. Azt hiszem, ez volt az utolsó kérdés, amire volt. Valamit kihagytam volna? Igen? Mindjárt mondom. Bokrot nem vágunk ki, maximum visszavágunk. Nézze, én úgy tudom, hogy semmilyen probléma nem volt ezzel az ingatlannal, tehát nem költözött be hajléktalan, meg semmilyen dolog nem volt. Hát a Rafia már, nem tudom, egy fél éve biztosan van, de lehet, hogy régebb óta, tehát én mondom még egyszer, szerintem nem. Valóban a személyi kulturális központra nem választottam, szerintem az viszonylag jó ki van használva, én rengeteg rendezvényen voltam ott. Rengeteg rendezvényen. A sasalmi közösségi házban is rengeteg rendezvény van, de ennél sokkal több van a Rákóczi Mihály Kulturális Központban. Az igaz, hogy a nyári időszakban, ugye ez a Korvin Műveledése az Erzsébet-ligeti Színháznak a hatáskörében van ez az épület. Nyári szünetet leszámítva ők csinálják, a nyári napközis tábort meg a kerületgazda szolgáltató szervezet csinálja. Ez egy kétlaki dolog. Van is ebből konfliktus meg surlódás a két intézmény meg vezetőjük között, de ezt majd én kezelem, meg kezeltem eddig is. De egyébként a többi időszakban viszonylag jól kihasznált kulturális intézmény. Mondom még egyszer, én is személyesen is rengeteg dolgom voltam ott, például Liget Táncakadémia is rendszeresen tartott, hogy mondjam, edzéseket, vagy nem tudom miket tartanak. Próba, köszönöm szépen a segítséget. Tehát próbákat tartanak, de voltam én ott már Rumikub összejövetelen, sakkon nem voltam egyébként, az kétségtelenül így van, hogy az nem voltam, de képzőművészeti kiállításon is voltam, tehát sokféle dolog van ott a Rákoszemelyi Kulturális Központban. Én nem hiszem, hogy kihasználatlan lenne, vagy be kellene zárni. Hát dehogy nem, hát ott is voltam több előadáson. Önkormányzati intézmények is tartottak ott előadást. Köszönöm szépen mindenkinek a mai megjelenést a közmeghallgatáson. Örülök, hogy találkoztunk. További szép napot kívánok!